Üdvözlök minden hallgatót, Nyúl Zsuzsa vagyok, ez itt a Holnap tegnapja, ahol olyan szakemberekkel beszélgetek, akik segítenek megértetni velünk, hogy milyen változásokat hoz az életünkbe a fenntarthatósági szemlélet.
A nemzetközi hírek támogatója a hiperzöld.hu üzleti fenntarthatósági portál.
A mai vendégem Mellhoffer Tamás, a hiperzöld.hu főszerkesztője. Szia Tamás, köszönöm, hogy itt vagy.
Szia, én is köszönöm.
Ezúttal is a hiperzöld nemzetközi híreiből fogunk válogatni. Röviden felvezetve a mai beszélgetésünket, szó lesz majd az e-hulladékról, az ESG törvény módosításról, illetve lesz majd kifejezetten egy olyan hírünk, ami a fenntarthatósági menedzserek számára lesz igazából érdekes. Környezetvédelmi minősítésekről lesz majd szó, pontosabban az azzal kapcsolatos különböző fennforgásokról. Tamás, tiéd a szó.
Nem túl szívderítő, de azért egy könnyen felfogható történet, amely az e-hulladékról szól. Ugye e-hulladék mind az a műszaki eszköz, amelyet ugye eldobálunk, vagy így nem használunk.
A telefon a kezemben például most, igen, amiről olvasok.
Igen. Igen, hát abban az esetben, ha már nem használod, és nem olvasol róla, és mondjuk ezt egy olyan helyen dobod, vagy ahol nem lesz újra hasznosítva, akkor ez valóban elhulladék. Na de, a hír sajnos pont nem erről szól, mármint, hogy pont az ellenkező trendet vette észre az ENSZ, hogy ugye ezek a telefonok, tévék, laptopok, ebből 2022-es statisztikákat most állították össze, nem voltak túl gyorsak velük, de biztos sok időbe kerül. Szóval 2022-es számok, 62 millió tonna e-hulladékot termelt a világ. 62 millió tonna.
Elképesztő mennyiségű.
Az a jóslatuk, hogy 2030-ra 82 millióra nő ez a szám. Ezt úgy kell elképzelni, hogy ez nagy részt, vagy egy fele részben réz, arany, meg fém tartalmú, és ennek az értéke az 91 milliárd dollár. Ezt én direkt az én saját telefonomon, mert nekem is van, kiszámoltam, hogy ez forintban mennyi, ez 33 ezer milliárd forint.
Tehát ez azt jelenti, hogy ez az e-hulladékban lévő arany és réz.
Arany és réz és vasnak az értéke, hogyha ezt nyersanyagként fognánk föl. Tehát, hogy ha mondjuk én egy gyártó lennék, aki ezt mind hasznosítani tudnám, akkor ilyen értékű nyersanyagot találnék ebben. Egyébként ebből a 62 millió tonnából 17 millió tonna műanyag, a többi pedig ilyen kompozit anyagok, meg üveg. Az a probléma, hogy ennek csak a 22%-a kerül vissza az újrahasznosításba. Tehát a körforgásos gazdaság ennek egy töredéke, még a anyagnak a negyedét se használjuk fel.
Tehát várjál, jól értem, tehát akkor ugye egyrészt egy elsődleges kitermeléssel ugye megteremtjük a vasat, az aranyat, a rezet, stb. Ezek felhasználásra kerülnek elektronikus eszközökben, majd ezeket hulladékként gyakorlatilag kidobjuk. Nem ez belőle másodlagos nyersanyag, hanem ez...
Ennek a 78%-ával hulladék. Ez történik, amit mondasz, pontosan.
Pazarlás, nagyon nagy pazarlás.
Így van, így van. És ugye ugyanígy vannak ilyen kitekintések 2030-ra, ugye azért nő meg ez a hulladék mennyiség, mert az újrahasznosítás viszont csökkenni fog. Úgy látják, hogy a 22% az a 20%-ra fog visszaesni, tehát hogy még kisebb arányban lesz felhasználva. Több okot azonosítanak, az egyik ugye a fogyasztás folyamatos növekedése, ami minden fajta figyelmeztetés ellenére nem lassul. A javításnak a csökkenő, vagy hát nagyon limitált lehetősége, hogy javíthatók legyenek ezek az eszközök. Van ez a tervezett elavulás, ami egy ilyen rövid termékéletciklust tesz csak lehetővé. Ugye egyre több elektronikus eszközt használunk itt is, Európában is, de hát a világ minden részén ezeknek az aránya nő, ezáltal ugye nő a hulladék mennyisége is, és az hulladék menedzsment, vagy e-hulladék kezelésnek az infrastruktúra, ez nem épült ki kellő arányban, és nem is látszik úgy, mintha kiépülne. Úgyhogy ebben az ügyben sürgősen lépni kellene valamit, mert itt megszólaltattak szakértőket, akik például arról beszéltek, hogy ezek a hulladékek, ezek elképesztő mértékben szennyezik például a vizeket, föld alatti vizeket. Tehát, hogy itt a saját ivóvízünkbe kerülnek majd vissza azok a káros anyagok, nehézfémek, nem tudom, amelyek ebből a hulladék mennyiségből származnak.
A hulladékkal kapcsolatban mindig az olyan kommunális vagy szelektív hulladékgyűjtésre gondolunk, ami ugye a hétköznapjainkban előfordul, azért lássuk be, hogy az elektronikus hulladék az nem feltétlenül a hétköznapjainkban egy gyakran előforduló, mert most gondold végig, hogy mennyi időnként cseréled le a telefonodat, vagy a televíziót, vagy egyéb eszközeidet, tehát egy elképesztő pazarlás van ebben a rendszerben.
Igen. Még egy szám a pazarlásra, hogy van európai statisztika ebben a felmérésben. kezelésben. Fejenként 18 kilót dobálunk ki évente ebből a hulladékból. Tehát, hogyha visszaosztod az európai hulladékgenerálást, akkor mondjuk te 18 kiló, én 18 kiló. Tehát itt ketten egy stúdióban 36 kiló ilyen cuccot évente elhagyunk. Miközben pont 2020-ban, ugye, amikor COVID-járvány alatt kiderült, hogy milyen kitett Európa azoknak a nyersanyag szállítási útvonalaknak, amelyek ugye globalizáltság miatt elakadtak akkor. Stratégiát kellett volna építeni arra, hogy hogyan talál magának nyersanyagforrásokat Európa saját iparához. És például ez az e-hulladék, hát ilyen mennyiségben ez óriási kincs lehet.
Én abban bízom, hogy nem jutunk el teljesen ennek a hatalmas mennyiségnek a tetejére, amit itt az előbb mondtál, hogy miket vizionáltak a szakértők. Egy szuper jó innovációs ötlettel ezt az üzleti lehetőséget is meglátják az újrahasznosítás, az elektronikus hulladékok újrahasznosításában.
Ez szükséges lenne, mert egyébként, amit elektronikus hulladék újrahasznosítás címen mondjuk a tévében látsz, az egészen elkeserítő, hiszen az történik, hogy én elmaradott afrikai országban ilyen hatalmas szemétbányákból ilyen szegény sorsú emberek kézzel bányásszák ki a saját egészségüket veszélyeztetve. El tudod képzelni, hogy ott milyen, milyen levegőt, igen, mit léleznek, vagy miért a bőrükhöz. Tehát ez borzasztó. Tehát tökéletesen egyetértek azzal, amit mondasz, hogy itt innovatív, nagy léptékű technológia váltásra van szükség.
Nem tudok jó átkötőt, de most az ESG törvényről kellene pár szót ejtenünk. Ugye Magyarországon is elfogadták, és már is módosították az ESG törvényt. Erről hoztál nekünk néhány információt.
Viszonylag gyorsan ment, de azt hiszem, hogy ennek a törvénynek ez lesz a sorsa, hiszen ugye először csak egy keretet alkottak meg a törvénnyel, megnevezték a felelősét, aki erre felügyelni fog, ami egyébként a szabályozott tevékenységek felügyeleti hatósága. Tehát ezt az állami szervezetet érdemes megjegyezni, hogyha valaki majd az ESG jelentésekre készül, ez TFH, náluk fut össze minden szál, tehát ők az, akik koordinálják például a Nemzeti ESG tanácsot, amely jelenleg a törvény részleteinek a kimunkálásán dolgozik, ők fogják számon tartani azokat a minősítő, tanúsító, tanácsadó szakembereket, akik labdába rúghatnak majd ebben a hatalmas meccsben, ami Magyarországon ESG téren történik, és náluk lesz az a bevallás, illetve online rendszer, ahol tulajdonképpen ezeket az ESG jelentéseket majd fel kell tölteni, és tárolni kell, és meg lehet majd nézni. Tehát ők a kulcsfigurái, és tulajdonképpen erről a törvényi módosításról is ők most írtak a honlapjukon egy kommentárt, úgyhogy aki ebben érintett, az mindenképpen tanulmányozza ezeket a mondatokat. Szóval itt ugye az ESG törvény az európai keretrendszerben összhangban, ez egy ilyen tagállami megvalósulása az európai ESG keretrendszernek. Itt ugye van egy 2-3 éves felkészülési időszak, amelyet minden érintett megkap, de alapvetően először olyan 600 magyar céget fog érinteni ez a bevallás. És úgy fogalmaz a hatóság, hogy ők ilyen úttörők lesznek ebben, tehát ők lesznek azok a cégek, akik először megcsinálják a bevallásokat, szembesülnek az első nehézségekkel, az első kérdésekkel, és ők majd később meg tudják osztani a tapasztalataikat az egyre szélesebb körben érintettekkel, illetve magukkal, a jogalkotókkal is, tehát remélhetőleg tényleg ebből egyfajta ilyen társadalmi párbeszéd lesz, és nem olyan, mint a törvény első, törvényt megelőző első társadalmi egyeztetés, ami meglehetősen rövidre és kevéssé kihirdetetre sikerült. De hát a későbbiekben ez senkinek se érdeke, hogy ez nem működjön ez a rendszer. Az első időszakban egyébként még nagyon, tehát hogy ugye később lesznek szankciók, hogyha valaki nem csinál ilyen jelentést. De ez olyasmi lesz, mint a pénzügyi jelentés, vagy ami kötelező a cégeknek ugye mérleget készíteniük. Igen?
Igen, ezt akartam mondani, hogy az egész kezd egy kicsit olyan irányba menni, mint hogyha valami fajta adóbevallásra kezdene hasonlítani. Mondod, hogy el kell készíteni, fel kell tölteni online rendszerben, ezt különbözőképpen ellenőrizni fogják, ha nem csinálod meg, akkor majd valamilyen szankció jön hozzá. Szóval igazából kicsit, már nem tudom, hogy jól érzékelem-e, de mint hogyha valami fajta bürokratikus irányba menne el ez az egész, és mint hogyha kicsit szem előtt tévesztettük volna a fenntarthatóságot, mint olyat. Tehát, hogy csak egy ilyen adatszolgáltatás lesz az egész. Egy felesleges adminisztratív teher.
Hát egy csomó vállalkozás ezt pontosan így jeli meg.
Fel, ugye?
Igen, igen. Mm. És egyébként tényleg az lesz. Tehát, hogy ez most egy újabb adminisztratív kötelezettség. Most az egy más kérdés, hogy az állam mit tesz ahhoz, hogy ezt megkönnyítse, meg hogy milyen ütemben vezeti be, vagy ugye arról is szól ez a módosítás, hogy, illetve már az eleve az eredeti törvény is, hogy a kezdeti időszakban nem, még nem szankcionálják, hogyha nem sikerül beadni, vagy nem jól, vagy nem időben, vagy nem készül el, hanem ez egy ilyen fokozatos dolog lesz. De hát alapvetően ugye itt arról van szó, hogy egységesített tartalmi elemek mellett lesz egy kérdőív, amit megfelelő módon ki kell tölteni. Az ördög a részletekből rejlik, tehát szerintem az lesz a titka ennek az egésznek, hogy kik lesznek azok a tanúsító, vagy minősítő, vagy tanácsadó cégek, akit az állam elismer valamilyen eddig még nem kidolgozott rendszer szerint, akik megmondják, hogy ezek a bevallások, ezek hitelt érdemlőek vagy sem. És ugye akkor viszont nem lehet megúszni azt a munkát, amit egyébként a most lévő ilyen jelentési keret, fenntarthatósági jelentési keretrendszerekben látunk. Tehát itt van például a GRI, amit én például megtanultam, vagy elvégeztem. Ott is ugye az történik, hogy először meg kell határozni azokat az ilyen úgynevezett materiális témákat, amelyek mentén egy vállalat hatást kifejt, akár pozitív, akár negatív hatást kifejt. És hogyha ez megtörténik, akkor ezeknek az állásáról, illetve fejlődéséről, vagy változásáról ad képet egy évente megjelenő fenntarthatósági jelentés. Most, hogyha ezek a témák és azok az akciók, amelyeket a vállalat megtesz, hogy ezek a számok javuljanak, amik a témákat jelzik, akkor tulajdonképpen valójában lépések történnek a fenntarthatóság felé. Itt az a lényeg, hogy ez a veleje megmaradjon a folyamatnak, és tényleg ne az legyen, hogy kitöltünk valami adatlapot, ahol minden pipa, a rendszer azt mondja, hogy ez rendben van, a minősítő meg valamilyen saját érdeknél fogva erre rábólint. Egyébként ez talán segíti, hogy a minősítők meg a tanúsítók esetében ez a módosítás, amelyről most szó van, ez kimondja, hogy annak a módszertannak, ahogy megítélnek egy ilyen bevallást, annak hozzáférhetővé kell tenni. Tehát nyilvánossá kell tenni, hogy ő milyen metodológia alapján mondja valamire, hogy jó vagy nem jó. A másik pedig, hogy van egy szükséges összeférhetetlenség a minősítők, illetve a tanácsadók között. Tehát, hogyha te ESG tanácsadó vagy, és mondjuk segítesz egy vállalatnak abban, hogy létrejöjjön a jelentése, akkor utána nem ülhetsz át egy másik székbe, és minősítheted le a saját magad tanácsadói munkáját, hanem akkor ezt két egymás követő üzleti évben vagy egyik, vagy a másik közül választani kell.
Én csak zárójelben jegyzem meg egyébként, hogy még azt hiszem a tavalyi adásokban beszélgettünk arról, hogy ezt az EU már nagyon komolyan szabályozta más országokban is, mert rájöttek arra, hogy azért ez egy kicsit összeférhetetlen, és ott egy kicsit fel is bojdult a Mékos egyébként, amikor ezt a szabályozást bevezették.
Igen. Ugye arról is sokat beszélgettünk, hogy általában véve a fenntarthatóság területén nagyon komoly szabályozási igény van, hiszen akár a minősítések, amelyekkel ugye a greenwashing megvalósult, annak pont ilyen minősítések révén kellene elkerülhetőnek lennie. Tehát létre kell hozni egy olyan rendszert, amit mindenki elismer, és mindenki hitelt érdemlőnek. Tehát is nem lehet csak úgy egy termékre, vagy szolgáltatásra, vagy akár egy cégre rányomni egy zöld bélyegzőt, hogy tessék, akkor innentől zöld vagy, akkor azt mondtam.
Maradt még néhány percünk a műsorban, úgyhogy semmiképpen nem szeretném, hogyha lemaradnánk arról a harmadik hírről, amit hoztál nekünk. A környezetvédelmi minősítésekkel kapcsolatban vannak most különböző szabályozások és olyan nehéz témák, amikkel azt hiszem, hogy inkább a fenntarthatósági menedzsereknek fog ez információt jelenteni.
Igen, ez tényleg mély víz. Ugye onnan indulunk, hogy van egy Science Based Targets nevű kezdeményezés, ami azt jelenti, hogy tudományos alapú célok. Ez azt jelenti, hogyha fenntarthatósággal foglalkozik a vállalat, akkor ki kell tűzni olyan célokat, amelyek tudományosan bizonyíthatóan javítanak valamilyen környezetvédelmi vagy társadalmi problémán. Tehát, hogy klímaváltozástól kezdve a biodiverzitáson át, ezeket tudományosan meg kell alapozni, amiket mondunk magunkról. Nem lehet csak úgy kijelenteni, ez ugye a greenwashing is. Ez a kezdeményezés már 2015 óta létezik, 800 nagy vállalat van benne, aki a nettó nulla kibocsátás célt tűzték ki maguk elé, és 3000 másik olyan cég van, aki a közeljövőben ezt tervezi, és ezeket a célokat magáévá tette, tehát csatlakozott ez a kezdeményezéshez. Tehát ez egy nagyon lényeges vállalás a fenntarthatóságra törekvő szervezetek körében, és ők mindig azt mondták, ugye, hogy nem ilyen különböző trükkökkel kell megoldani azt, hogy fenntarthatóak legyünk, hanem mindenfajta kibocsátásunkat csökkenteni kell, és úgy kell működnünk, hogy az fenntartható maradjon. Tehát ezáltal ugye egy csomó minden folyamatot meg kell változtatni. Úgyhogy ez a háttér az egésznek, és most azért kerültek szóba, mert hoztak egy olyan döntést, hogy megengedik a cégeknek, hogy környezetvédelmi minősítéseket alkalmazzanak, amelyekbe tartoznak például a különböző ilyen carbon offset, tehát ilyen széndioxid kiváltó technológiák, illetve kereskedelemnek a használata. Úgyhogy azért döbbentette meg a fenntarthatósági menedzsereket, meg a szakértőket, mert ez majdnem, hogy a greenwashing kategóriába esett korábban. Tehát azt mondták, hogy az, hogy valaki termel egy csomó szennyező anyagot, meg egy csomó széndioxidot a levegőbe, aztán ezt valakinek eladja, és aki majd valahol a világ távoli részébe esetleg telepít egy erdőt, vagy nem, ez nehezen ellenőrizhető, hogy ebből nem lesz, nem tudom, másfél fokos csökkenés a hőmérsékletben. Tehát, hogy ez egy olyan, mondhatni szinte egy kamu ez a karbonkereskedelem, és most ők azt mondják, hogy nem, hát ezt engedjük meg, persze korlátozzuk, meg minősítsük, meg stb., de hogy ennek igazán van terepe a világgazdaságban. Ugye nyilván az ellenérveket, azokat szinte el is mondtam gyakorlatilag.
Igen.
Viszont most több olyan dolog, én nagyon sok ilyen hírt kapok, meg nézem, hogy a szakértők hogyan elemzik ezeket a különböző döntéseket, és egy valaki például hozott egy példát egy mezőgazdasági termelőre, aki mondjuk például tudom én, szóját, vagy kukoricát ilyen 3 éves rotációban termel, és különböző vevőknek adja el. És akkor azt csinálja, ugye, hogy valahogy ellensúlyozza ezt, mondjuk fákat ültet valahova, hogy a termelés által kibocsátott üvegházhatású gázokat ellensúlyozza. Ezért ugye ő karbonkreditet tud adni a vevőinek, aki meg ugye állíthatja magára, hogy akkor fenntartható módon veszi ezeket a termékeket. Viszont ugye a gyakorlatban az történt, hogyha mondjuk vegyük 100-nak azt, amit ő karbonkreditbe eladott, hogyha volt 5 vevője, akkor utána mindez 5 vevő azt állította magáról, hogy ő ezt a 100 karbon kreditet tulajdonképpen, nem gyakorlatban nem pont így néz ki, de hogy azt állította magáról, hogy ő is 100. És akkor gyakorlatilag 500 kredit települt a 100-as értékű akció
helyébe. Így van, tehát az ötszöröse gyakorlatilag eladásra került, miközben ő csak 100 egységet bocsájtott ki.
Igen, igen. De hogyha azt mondja, hogy...
De hát ez egy óriási csalás egyfelől, másfelől pedig egy kicsit visszaérkeztünk a KH-hoz, 4-5 évvel ezelőtt volt ebből egy hatalmas botrány, tényleg, tehát hogy csak egy ilyen emlékeztetőül szeretném elmondani, hogy egy komoly ellépés volt már az elmúlt időszakban. Nem tudom, hogy mi az oka ennek a fajta lazításnak. Az, hogy nem tartható ez az egész stratégia, vagy pedig lobby tevékenység állt a háttérben, hogy változtassanak? Szóval, vagy ekkora üzlet lenne ez az egész? Nem nagyon értem. Hogy...
Még csak annyi a pró érvek mellett, hogy ugye ebben a példában azt mondják, hogy ha viszont a farmer generálhatja ezeket a krediteket azáltal, és hogy megfelelő keretrendszerben, tehát mondjuk a Science Based Targets-nak a megfelelő minősítésével és egyéb limitációival, akkor egyszerűen aki a legmagasabb árat adja érte, annak adja el az összes kreditet, és akkor többi nem kap. És ebben az értelemben akkor mégiscsak tisztább dolog történik, hiszen maradt terep a többinek, hogy valós ilyen krediteket vásároljon, és hogy ezért gyakorlatilag több fenntartható lépés történik. Tehát ez a pro év. De az ok, amit kérdezel, az egyébként abban keresendő, nagyon rövid idő alatt több mint 200 cég ebből a 800-ból azt mondta, hogy hát ő lehet, hogy akkor mégis egy kicsit hátra lép ezekből a vállalásokból, mert nem tudja teljesíteni. Tehát az látszik, hogy az a csökkenési stratégia, amely ideális lenne, hogy például a klímaváltozás megállítása szempontjából, azt egyszerűen a vállalatok nem hajlandók meglépni vagy vállalni. Saját maguktól semmiképpen se, és mivel ugye arról is beszélgettünk, hogy azért politikai téren vannak jelentős visszalépések, akár Európában is, de mondjuk egy amerikai választásnak a végeredménye is nagyon vízválasztó tud lenni ebben a témában. Ezért kivárnak, hogy akkor most ez tényleg kötelező lesz, vagy nem lesz kötelező. Kevés cég az, amelyik saját józan belátásból, vagy azt mondja, hogy nem tudom, vevői vagy munkavállalói miatt erre olyan mértékben rákényszerülne, hogy ne csak kommunikáljon róla, vagy ne csak ilyen látszadolgot csinálja, hanem komolyan belevesse magát. Úgyhogy, és ugye itt a legnagyobb kérdés az a hogy még egy újabb szakkifejezést behozzunk a végére, most már úgyis mindegy, aki ezt nem értette ideig, már úgyis elment valami másik műsorra. Szóval, hogy ugye itt van ez a úgynevezett scope 3 kibocsátás. Ugye ez a legkritikusabb általában egy vállalat életében, ugye ez a 80% fölötti kibocsátás, amit a saját beszállítója dolgozé, hogy közlekednek. Tehát
hát nem az, minden benne van.
Minden, ami nem a saját gyártás, vagy saját kibocsátás. Ez óriási arány. És ugye például ez a Science Based Targets, ami tényleg eddig egy ilyen nagyon-nagyon megbecsült szervezet volt, az összeállt egy olyan másik kezdeményezéssel, ami ilyen karbonpiaci kezdeményezés, amely például be akar hozni egy olyan lehetőséget ezekbe a fenntarthatósági jelentésekbe, hogy ezeket a Scope 3 kibocsátásokat, azokat több mint 50%-ban megvásárolhassák ilyen karbonkredit formájában. Most képzeld el, hogy mondjuk szeretnél valamennyit csökkentni, és akkor azt mondják neked, hogy hát nem kell ennyit csökkenteni, elég a felét, a másik felét majd megveszed karbonkreditbe. És ez találkozik azzal a nagyon megbecsült, eddig hitelesnek gondolt módszerrel, vagy kezdeményezéssel, amelyet a legnagyobb vállalatok követtek.
Köszönöm szépen, hogy itt voltál, Tamás. Köszönöm, hogy elhoztad ezeket a híreket. További részletek pedig a hiperzöld.hu oldalon.
A Nemzetközi Hírek támogatója a hiperzöld.hu üzleti fenntarthatósági portál.